köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket, és köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében lehetünk együtt. Kérünk, hogy áld meg ünneplésünket, áldjál meg minden szolgálatot, bennünket pedig minnyájukat, akik itt vagyunk, Urunk. Csendesítsél el, adjál békességet, csendet, nyugalmat a szívünkben. Uram, ide jöttünk mindenféle kérdésekkel, terhekkel, vagy lehet problémákkal, gondokkal, és köszönjük, hogy eléved jöhettünk a Te jelenlétedben. Kérjük, jó Istenünk, hogy foglalkozzál velünk. Kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy szóljál hozzánk. Hadd értsük meg a Te üzenetedet. Köszönjük, hogy élő Isten vagy, aki szólsz az emberekhez, és mindenkivel személyesen törődsz. Mindenkit ismersz, azokat, akik itt vagyunk ebben a teremben, kicsinyeket és nagyokat. Kérjük Istenünk az Úr Jézus nevében, hadd halljuk meg a Te hangodat, és segíts meg bennünket, hogy az ünnepre, a Te előveteledre, a Te akaratod szerint tudjuk felkészülni. Köszönjük, hogy itt vagy, és megáldasz bennünket. Magasztalod téged ezért. Amen. Megragadom az alkalmat és az összövetel elején. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött erre az összövetelre. Nagyon szépen megkérünk mindenkit, hogy a jó Istenre figyeljen, és gondolatával imádkozzon az Úrhoz, az Istenhez. Ő nagyon szeret bennünket is. Az énekeinken és szolgálatainkkal szeretnénk az Úr Jézus Krisztusról beszélni, és szeretnénk úgy elmondani az örök üzenetet, az evangéliumot, hogy mindenki megértse. Advent első vasárnapja van, és az Úr Jézus Krisztus eljöveteléről fognak szólni az énekek és a szolgálatok is, fogadják szeretettel, és kívánjuk azt, hogy mindenki hallgassa nyitott szívvel, békességben, csendben ő Isten üzenetét. A gyermek szolgálatát!
És csak azt tudom elmondani, hogy próbálja ki más is. Menjen el ezekre a szép helyekre, mert megéri. Sokszor jönnek az a turisták, jártak szép helyeken, és azt mondják, hogy menjetek ti is oda, mert megéri, ha a pénzeteket arra fogjátok elkölteni, mert megéri, hogy haza mentek. Az énekünk egy zsoltár idéz, amelyik egy ilyen szócskával kezdődik, hogy nosza. Vagyis más nyelvekben úgy van fordítva az, hogy gyertek, gyertek velem, mert megéljük. Gyertek velem, és imádjuk, dicsérjük, és áldjuk az Urat. Nincs ennél szebb dolog, mint mikor a hívő emberek, Istenben hívő emberek az ő alkotójukról és az ő megváltójukról ilyen dicséretet tudnak énekelni. Kapcsolódjanak be velünk, míg ezt az éneket fogjuk énekelni az Úr dicséretébe. fontosabbtalan időket élünk. Sokszor nem tudjuk azt, hogy mit volt a forlang. Gyerekeim sem tudták, hogy ezen a héten rájuk köszönt a vakáció, meglepetésként érte őket, de gondolom nem sértődtek meg, ott, ahol most már kiadták a vakációt el a néhány napra. De nem így nagyon, mint felnőttek, minket jobban megvisel a bizonytalanság. Sokszor érzelmileg is feltavar, ugye, hogyha a létbizonytalanságra is gondolunk, de hát, hogyha arra gondolok, de mi lesz az örökké valóságommal? Bizonytalan időben is biztos szikla az Úr Jézus Krisztus. Az énekünk erről fog szólni, hogyha valaki megtalálta ezt a kősziklát, akkor nem kell többet félnie. Nem azért, mert parancsol önmagának, hanem az az Úr, aki az életében költözött, parancsol a viharoknak és csendes és békesség. Erről szól a következőnek. Mindig nehéz feladat, amikor gyermekeink eljutnak ahhoz a fejezethez, amikor az ismeretlen meg kell találni. Van egy egyenlet, amelyben van egy ismeretlen, aztán vannak egyenlet rendszerek, amikor már nem csak egy ismeretlen van, hanem több ismeretlen, és azokat meg kell találni. Az életben sokkal több ismeretlennel találkozunk. És a nagy baj az, hogy az élet végéig sem találjuk meg az ismeretlen. És egy összekuszált lesz az életünk, mert soha nem tudjuk, hogy ki az, vagy hol van az az ismeretlen. Az az ismeretlen, akit Jézus Krisztusnak hívnak, hogyha őt megtalálod, és nem lesz többé ismeretlen a számodra, akkor a többi más ismeretlen is megoldódik veled, de nélküle nem tudjuk megtalálni a megoldást. Számunkra Jézus Krisztus nem egy ismeretlen. Amikor Pál apostol Aténba érkezett és hirdette az evangéliumot, ott talált egy oltárt, amelyre az volt írva, hogy az ismeretlen Istennek. Mi arról fogunk most énekelni, hogy tudjuk, hogy Jézus Krisztus él, ez a bizonyosságot van a szívünkben, tudjuk, hogy ő meghalt értünk, tudjuk, hogy ő feltámadott, és azt is tudjuk, hogy a jövő az ő kezében van. Milyen jó lenne, ha többé nem mennél úgy haza ismeretlennel, az ismeretlen egyenleggel ott a szívedben, hanem megtalálva Jézust.
Oh!
Néha az ember azt is meg tudja tenni, hogy a hegyeket kérdezi, ha útjában állnak. És amire jártam a múlt évben, azt is láttam, hogy nagy hegyeket, erős, sziklás hegyeket, az emberek félre toltak az útjukból, mert egy autópályának helyet kellett készíteni. Isten alkotta meg csodálatosnak és szépnek ezt a világot, és minden, amit Isten alkotott, szép. Amit az emberek tettek, az nem minden szép, és nem minden működik helyesen. Az ember nem csak a hegyeket szeretné, vagy az óceán, a tengert, az útjából félretenni, hanem nagyon sokszor a Teremtő Istent is félre szeretné tenni az ő útjából, mert úgy érzi, hogy Isten útját állja, az ő boldogulását, az ő sikerét útját állja. És ez egy csalás. Mert az Úr Jézus azért jött, hogy üdvözítsen bennünket, azért jött, hogy minket a helyes útra tereljen. Most úgy karácsony közeletével arra gondoltam, hogy ha elég lett volna Isten számára az, hogy félre tegye a hegyeket a mi útunkból, ami elszáll minket őtőle, megtette volna. De ennél sokkal többet tett meg. Nem a hegyeket tette félre, hanem egyszerű fiát küldte le erre a földre, mert másképp nem lehetett minket megmenteni és üdvözíteni. A következő ének alatt, amelyekben utolsó énekünk is lesz, gondoljuk arra, hogy mennyire szeretett minket az Isten. Az Isten szeretetén semmi nem állt, szeretetének nem állt a útján semmi. Mindent kérhetett azért, hogy megmentsen és üdvözítsen.
Thank you. Éppen a kicsőny, jobban a gyertya. Ma nem félelmes kívül a sötét, csak a szél zengi titkos énekét. Télapból járkálod kint, szerte szép, szakállából hull a hó, a dél, és mindjárt ide ér. Figyeljetek, nem a télapó, ő csak olyan vadon nőtt mese, a képzelet játékos eleme. Hallgassátok, most azt mondom el, amit mondunk már 2000 éve, évről évre. Akkor is tél volt. Éj volt, szerte szét. Millió csillag hunyorgó szemét bámulta néhány pásztor. Pázott. És hirtelen fény csóvát látott, mintha ketté nyílt volna az ég. Hallották az angyalok énekét, dicsőség menjen az Istennek. Békesség a földön az embernek, és jó akarat. De hiszen ez tartja a falakat, hogy még nem omlott össze a világ. Ne várjatok ti másmilyen csodát, ennél nagyobb nincs. Ezt mondjátok el, hadd terjedjen távol és közel, amíg csak élünk, évről évre. Ez a mindenség szívverése, és jó akarat.
Úgy van az énekkart fog szolgálni, dicsőítjük a Jóistent, azután még egy költeményt fogunk meghallgatni, Bálint Vilmos testvér fogja elmondani.
Oh. Szeret nézek, és lányom kérdezek. Bár egyszerű és gyöngy a szavam, de hiszem, hogy erős hangja. Mert akarom, hogy visszhangja legyen, hogy átlemegjen tétet lelkedet. A válasz szívemnek nem kell tudnia, de kérdésemnek be kell jutnia a szíved legmélyebbik rejtekébe, hogy belesajtuljon a szíved vére. Hol van testvérem az atyád fia? Egyszer átsít a kérdése földön, hogy kinyíljon egy rélet, mint a börtön, mert nem volt szabad a sátán fogjaként elhagyta kajon az ő istenét. És azt mondtam, én Ábelt megölöm, bár testvérem, de mégis gyűlölöm, mert ő Istennek sokkal kedvesebb, mert Istennek jobban kedvezett. Útonban van, mert engem túlhalad, azért hát ne maradjon-e nap alatt. És míg Ábel vére az Istenhez kiáll, az örök Isten ő elébe áll. Hol hagyta Kain az atyád fiát? Véres botja a földön lenheve, lelkében tüzes, vas lángokat kever, tombolt benne a kemény nac maga. Én nem tudom, Ábel, hol maradom. Honnan tudjam? Hiszem, ő viszhetem. Hiszen sem sokat törődik én velem. Én nem tudom, hol volt atyám fia, az én szívemnek ezt nem kell tudnia. Hárman voltak a földön néma csendben. Lángok gyújtak az Isten szerepbe. Kain lelőttem, némán hallgatott, akárcsak Ábel, a néma volt. A hazugság után bélyeg égett a Kain homlokán, lázadozott majd sírt a medvedet, s áthatott a földi tereket, a borzasztó iszonyú bátorlás. Megkívultam az anyám fiát. Sok év után egy csendes ünnepen, ma újra hallom, s mint a félelem tombolva éget kínoszva gyötör, minden csak előtt bennem összetör, ma hallom újra, s kérdezem magam, az atyád fia vagyok mit csinál? Az atyád fia vagyok merre van? Néki az élet vajon mit kínál? Hol a férje, hitbeset, apád? Hol a gyermek, ki féltök őriznél? Hol hagytad őket? Nem tudom kinél. Lásd, én láttam. Ott feküdt a sárba, s lásd a szemekkel a nevedet kiáltva. Én már akartam rajt segíteni, de nem engedte, csak te kell leszek. Mert te egy pici, hiszi a szabad. Menj csak el hozzá, várj a igaz, hisz az, hogy lehetne csak te érted kiállt, menj meg testvérem az atyád fiát. Én nem tudom, hogy mit akarsz vele, nem láthatok a szívedbe bele, de akár gondol is a szíved, ne mondjad azt, hogy nem őrizheted. Ne dobjad félre, könnyen tégy tovább. Menj csak el hozzá. Azonnal, korán. Hisz vár reál, úgy vár rá, nagyon. Tudom, hogy érte még egy nagy napot, mikor mindent, de mindent megbocsátsz. És szeretni fogod az atyád fiát. És nem mondod többé, hogy megölöd. Érezed, hogy már nem is gyűlölöd. Hogy szent érzés és jobb a szeretet, nélküle lelked, mennyit létezik.
Az úgy, hogy ez a változás megtörténjen valamennyinek az életében, az énekkel szolgálatát hallgatjuk még meg, mert az Istenről a csodatevő, változtató, megváltó Istenünk fognak énekelni.
De senki sem adott neki. ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővölködik kenyére. Én pedig itt éhen vagyok. Útra kelek, elmegyek az apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseim közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor az apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, a nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak, hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és hagyjátok reá. Húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Aztán hozzátok a hízott borjút. És vágjátok le, együnk, és vigadjunk, mert ez az én fiam, meghalt, de feltámadott, elveszett, de megtaláltatott, és vigadozni kezdve. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövett, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt, a testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott bólyút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat. És te soha se adtál nekem még egy kecskehidát se, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút, ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadva, és örülnöd kellene, hogy ez a te testvére meghalt, de feltámadt, elveszett, de megtalált. Uram, köszönöm neked, hogy számodra az a sokaság, aki most itt vagyunk, nem jelent átláthatatlan tömeg. Te tudod minden szép, minden vendégének az életét. És te is tudod, hogy ki az, aki fölött mondtad már, hogy elveszett, de megtaláltatott, és ki az, aki örvendezve van itt, és ki az, aki remegő szívvel, vagy esetleg haragtól remegő szívvel. Könyörgöm, Uram, a következő percekben hadd legyen a te lelked is jelen, és hogy az ige, ami szól, hadd szóljon a szívünkhöz. Valaki egyszer azt mondta, hogy kellene egy olyan imaházat, vagy templomot építeni, aminek mindjárt az elején azt a nevet kéne adni, hogy a tékozó fiú kápolnája, és hogy semminek nem lenne szabad elhangozni, csak a nap 24 órájában újra és újra a tékozó fiú történetének valamilyen formában, hogy aki bemegy, ezt a csodálatosan szép, 4-5 percre kényelmesen eltérő isteni üzenetet hallja, és újra és újra rácsodálkozol arra, hogy hogy is gondolkozik rólunk az Isten. Ugye, megfigyelték, kedves hallgatóim, hogy is kezdődik ez a történet. Két irányból is vendégek jönnek Jézushoz. Az egyik oldalról már látja Jézus a díszes sokaságot, jönnek Izraelnek a krémje, ha szabad ilyet mondani, a vezető emberek. Olyanok, akik betéve tudják az írásokat. Remek attornát lehet velük végezni. Elég csak valahol elkezdeni az Ószövetségi Szentírást, és fogják folytatni, és tudják az idézeteket, és fogják mondani a proféciákat, szóval csupa nagyszerű ember. Legalábbis kívülről. A másik oldalról meg olyanok jönnek, akik inkább csak úgy csomporgálnak Jézus felé. Abban a korban nem volt a szokás, hogy egy rabbihoz, egy híres tanítóhoz csak úgy oda lehessen menni. Legtöbbször az következett, hogy a rabbinak a tanítványai rendkívüli módon figyeltek arra, hogy az ő rabbiukat meg kellene mondhassa valaki már, mint a hírét azzal, hogy csak úgy oda keveredett a közelébe, úgyhogy ilyen vámszedők félék, meg egyéb bűnösök a lábukat nem tehették egy rabbinak a közelébe. És látta Jézus, hogy ezek mind a ketten jönnek, mind a két csoport, és mindjárt találkozni fognak, és mindegyiknek meg lesz a véleménye. Egyszerre mindenről. Megvan a véleménye saját magáról, megvan a véleménye a másik társaságról, és meg lesz a véleménye Jézusról is. És úgy gondolta Jézus, elébe mennek. Elmondaná nekik az Isten véleményét. És azt tette, amit csak szó szokott tenni, elkezdett példázatban beszélni neki, azért, hogy hát, hogyha a példázat mögött egyszer csak fölsejlik nekik a valóság, és magukra ismer. Úgyhogy, ha valaki véletlenül ma este úgy érzi, hogy pont róla van szó, akkor a Jézusi példázat elérte a célját. Nem véletlen. Nem is volt soha véletlen. Amikor Jézus beszél, azt akart, hogy nézzünk szembe önmagunkat, és találkozunk önmagunkkal. Néha ez nem olyan kellemes találkozás, igaz? Egy embernek volt két fia. És amikor Jézus kezdi a példázatát, hogy egy embernek, akkor legtöbbször Istent kell érteni alatta. És volt két fia. Ennek az Istennek, ami inkább úgy kell, hogy értsünk ma, hogy kétféle. És a kisebbik valami nagy boromvaságot mondott az apának. Azt hiszem, hogy mindjárt megdöbbent mindenki, amikor ezt a történetet elkezdték hallani, mert ismerték ők mind a kétféle fiút Izraelben. Ismerték azt is, akinek ilyen kemény szíve van, ismerték azt is, akinek másképp van olyan kemény szíve, csak olyan apát nem ismertek, akiből ez a történet illetett volna. Mert hogy a kisebbik fiú azt mondta az apjának, apám, aki a vagyomból a rámeső rész. Tetszett, hogy mit kellett, hogy az ember kikéri az örökséget? Mikor is szoktak örökséget osztani? Hát, hogyha meghalt valaki, nagyon szépen köszönöm a segítséget. Igen. És amikor egy fiú odáll az apjához, és azt mondja, hogy tudod mit, apám? Ami még belőled engem igazán érdekel, az semmi más, csak az, ami majd utálad marad. Az valami szörnyű üzenet az apám, nem? Azt jelenti, hogy nem kell ezt nekem. Nem kell a házad sem. Mármint annak a rendje. Nem kell semmi, ami belőled jött eddig. Tudod mi, hogy te nekem apám? Egy korlát tudja, hogy van. Nem tudok élni szabadon veled. Nem lehet élni veled. Érhetetlen az a környezet. És én nem vagyok hajlandó veled együtt élni tovább. Néhányszor előfordult már velem, hogy megpróbáltam beleélni magam, hogy is esett volna ez kulcsáréknál, mi hárman voltunk fiúk. Hogy is esett volna kulcsáréknál, mert netán ezzel az ötlettel álltam volna az édesapámé. A legkevésbé azt hiszem, hogy megosztotta volna köztünk a vagyok. De hát szerintem, akinek fia van, pláne a tinédzser fia van, és néhányszor előfordult már vele, hogy úgy érezted, hogy a fia őt használja a dörzspapírnak a gyulladáshoz, mert mint a gyufa mindig pukkan és robban, akkor lehet, hogy úgy is nehezen tudja elképzelni, hogy ebből vagyunk megosztásnak volna. Ha nem, micsoda? Bizonyára soha nem húzott szertelnébe még ilyen mondat, de tessenek elképzelni, ha hallottam valami ilyet, hogy na vett tudomásul feküljön, hogy amíg az én kenyeremet teszed, és amíg ebben a házban élsz, és egyébként is, és az ajtó megadja. Nem logikus következménye fog? Hát ilyen egy karakát apa, nem? És ez az apa nem mondja ezt. Miért nem? Hát nem fél attól, hogy elveszíti a fiát.
kedves szülőtársak, hadd beszéljünk most így 22, 20, meg 17 éves gyerekeim alatt, talán mondhatom így. Amikor a gyermekünkben megfogalmazódott, hogy a vagyonunkon kívül már semmi nem értékes belőle, akkor nem fogjuk elveszíteni a gyermekünket. Már túl vagyunk rajta. És amikor mi fogalmaztunk meg esetleg magunkban éreket annak idején, akkor a szüleink már éppen elvesztettek minket. Úgyhogy ez az apa ebben a pillanatban azért kezd dolgozni, hogy egyszer majd újra legyen fiam. Hát hogy lehet ezt tenni részét? Nem hiszem, hogy az apa olyan mosolygós kedélyességgel gyújt volna a családi kasszába, és kezdte volna kiszámolni a vagyot. De megtette. Valaki egyszer azt mondta, hogy tételezzük fel a fiúról, hogy egyszerűen csak meg akart már állni a saját lábán. Hát elérkezik az ember egy olyan életkorba, ki 16 évesen, ki 26 évesen, de elérkezik egy olyan életkorba, amikor már nem akar feltétlenül a papa árnyékában, meg a mama szoknyája mellett élni. Hát hátra csak ki akarta próbálni magát. És így csak nézni. Azt mondja a Szentírás, hogy nagyon rövid idő múlva elköltözött egy távoli vidékre. Miért is távolra? Hát, hogy még a hír se járjon utána. És ott megállt a saját lábán. Hogy is mondja a Szentírás? Ott eltékozott mindenét, mert kicsapongó életet élt. Nem tetszik tűni esetleg, mi az a kicsapongó, ezt roppant egyszerű ki lehet próbálni, gyerekek nem adják, hogy a szülőknek, hogy én tanácsolhat. Meg kell próbálni a gödröt, vagy a labot megmagyögtetni. Aztán ki fog terülni egyből, hogy hát túljut a víz a határon. És minden irányba kilökök. A kicsapongó embernek így a határok azok nincsenek ott. Hol itt lökjen ki, meg hol ott lökjen ki. És tudja, hogy hol vannak a határok. A kicsapongó ember mindig tudja, hol vannak a határok. Csak kevés neki az a határ. Ő ennél valami jobban szeretne. Azt olvasom a Szentírásban, ez a fiú eltékozott a mindenét. Miért? Hát azért, mint az elszabadult barítjakő. Eddig forgott az apának a rendjében, és most elvágták azt a rendet, és kilőtte ezt a fiút az élet. Jó messzire! És mi lesz vele? Hát amikor az ember messzire költözik, ezt is sokszor átéljük ott a nagy Budapesten, hogy jönnek innen, onnan, annonnal, sokszor még innen is, Erdélyből is jönnek. És megérkeznek Budapestre, és akkor egyszerűen csak kiderül, hogy egy néhány dolog elveszett. Nincsenek szülők, nem kell este úgy hazamenni, hogy be kelljen számolni arról, mivel is töltöttek a napot. Ellenben vannak ilyen-olyan lehetőségek. Ezen kívül valahogy barátokra kell találni, mert az ember félelmetesen magányos tud lenni. Igaz? És ha barátokra kell találni, ez a barátság valamilyen módon majd létrejönne. És a legtöbben rájönnek, hogy ennek az árát fizetni kell. Hát ez a fiú valószínűleg a kocsmában kezdte fizetni például ennek a barátságnak az árát, hogy ne legyen olyan magányos. Mert később még megtanuljuk a testvérétől, hogy nem csak a kocsmában, hanem még másik is fizeti, mert nem csak barátok kellettek neki, hanem barátnők is. És hogy nem, egyszer csak bajod a költségetéssel. Azt olvasod, hogy eltékozott a mindenét. És amikor már eltékozott mindent, erre szokták azt mondani, ugye, hogy mit tesz Isten, hát nem beállt egy gazdasági válság. Az van ide volna, hogy én is itt támadom a vidéket. Gondolom ez azt jelenti, hogy gazdasági válság lett. Hát ez egy különös egybeesés. Akaszt a üres, és a barátok elszerelnek. Miért szerelnek el? Mert eddig se a szívbéli érzelem kötődött, hanem? Valaki ezt a nemzetközi jelzést mutatja. Nyugodtan tessék meg akarni elmenni. Igen, hát a pénz. A pénz. Tehát nem mindenütt csak ez volt. Hát voltak itt lányok szerelemről is sok minden szépen az ő fülébe. Sőt, tettek is azért, hogy azt higgye, hogy szeretik, nem? És hova lettek? Ó, hát az is eldőtt. Miért? Mert azt nyugodtan mutathatjuk akár a másik kezükkel, nem ott sem volt semmi már, csak a pénz. És most itt marad ez a fiú, majdnem teljesen egyedül. Mit jelent, hogy majdnem teljesen egyedül? Nagy szerencséje, és elmarad a forgó pocak. És a forgó pocak elkezdi arra emlékeztetni, hogy hogy is van ez? Mit kellene most tenni? És ez az első pillanat, amikor nagy messzeségből egyszer csak utána ég az atyai ház. Miről beszélek én? Ez nincs is leírva a példázatban. De viszont, tetszett olvasni, mi történik? Elszegődik annak a vidéknek egy polgárához diszkópásztornak. Nem lesz ott baj. Nem lesz előre rabló mandi. Ő dolgozni akar. Az Úr Jézus azért mondta a diszkópásztor, mert Izraelben nem tudott enni egy sértőt és megalázott munkában mondani. Ezért tudni úgy van az Izraelben, hogy a disznó tisztátalan adat. Ennél már csak egy tisztátalanabb állat van Izraelben. A diszkópásztor. Soha senki nem fog vele szóba állni se. Ez a kibosszat. Ennél lejjebb már nincs semmi. Nekem annak idején ehhez képest magasztos dolgokat ígérték, azt ígérték, hogy az erről lesz belőlem, olyan szorgalmasan fogok folytatni, ahogy nekikeztem az életnek. De ugyanazt akarták velem mondani annak idején jó szüleim még 6-7-8 éves koromban. Hogy ezt nem lehet így csinálni. És ez a fiú megértette az atyai ház utána jövő regjéből, hogy ő nem lehet rabló. Hát ennél már nincs eleje, ugye? De hogy nincs. Mert elérkezik addig a pillanatig, amikor megérinti a disznókat. Mert azoknak még van ide. A mosdék, az még ott van, néhányan szívesen mondják, hogy hát Szent János kenyér volt, mi gyerekkorunkban néhányszor kínáltak Szent János kenyérrel, hagyd nem mondjam a véleményemet róla, maradjunk annyiban, hogy megértem, hogy miért azokkal az állatokkal letették föl. És úgy tűnik, hogy mosdékot sem akart lopni, és a gazda azt mondta neki, hogy tudod, hogyha mélyeket kell tenni, hogy a disznóra van inkább szükség vagy rád, hát ebben a gazdasági válságos időben annyi pásztort kapok, amelyik takarok, viszont meg nem lesz. Úgyhogy tudod mit? Nem ehetsz belőle. Még azt sem adok neki senki. És hova én az ember akkor, amikor az értékrendben először lecsúszik a disznópásztor szintjére, és aztán kiderül, hogy még annyit sem ér, mint egy disznó. Hát ezért ment el otthonról. Hát ezek voltak azok az álmok, amik elvitték. Kizártnak tartom, hogy azt mondta volna magában, hogyha ideadja az apám a vagyont, ami a teljes vagyon egyharmad részét jelentette lévén, hogy mások szülő gyerek volt. Ha ideadja az apám a vagyon, disznópásztor belőle lesz, akárki meglátja. Biztos, hogy nem így indult. Hát legalább annyi van, mint egy átlag kis hiú. Ugye, hogy tűzoltó leszek, meg katona, meg vazata terelő juhász. Valami álom. De az álomvilág előbb-utóbb valahol véget ér, és hol szokott véget érni az álomvilág? Hát nagyon sokszor a padlón. Ennek a fiúnak az álmai vájú mellett értek véget, akkor még mindig csak sóvárogva nézhetett a vájúra. És ekkor a szívében ráközött az atya. Azt olvasom, a Szentíráskod magába szállt. Lehet, hogy még kopant is ott lent, amikor leért. Jó helyre kellett menni magába. És egyszer csak eszébe jutott, hogy lehet, hogy az apám házában elő volt. Még azt is megmondták, hogy mikorra kell hazamenni. Sőt, még azt is megmondták, hogy mit fogunk csinálni egész nap. De volt otthon kenyér. Még a bénesetnek is ott kenyér. Méghozzá nem is apádhoz, az én apám házáknak. Minden véres, a bőgölködik kenyérben, én neki tényleg való. Föl kéne kelni. Haza kéne menni. Meg kéne mondani az apámnak, de mit is? Ez mégsem lehet mondani, hogy apám olyan éhes vagyok, hazajöttem, nem akarsz megkínálni ezzel egy kenyérrel. Ezt nem lehet így elintézni. Azt kéne mondani, hogy apám, végeztem az égeden is velem. És én nem vagyok arra méltó. Egyik értem? Én nem vagyok arra méltó, hogy valami, valaha még egyszer az életem, bárki is azt mondja rólam, hogy a te fiad vagyok. Én ezt eljátszottam. Apám, megkérdeztetek hozzád bélesnek. Fölvennél engem? Ez áll a karrier, ugye? Egyszer valaki azt mondta, hogy az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor az akartam lenni, ami most vagyok. Ez egy elég érdekes emberi út. De sajnos sokszor működik. Ez a fiú most már még béresnek is jobb szeretne lenni otthon, mint bármi másnak itt így. Otthon meg korábban a fiúnak is rossz volt lenni. Na eddig a felismerésig elég sokan eljutnak. Haza kéne menni. Meg kéne mondani. Még az Istennek is meg kéne mondani, hogy nem jól van ez így, és előbb-utóbb még a végén hazamegyek. Aztán ez így foglalkozódik évről évre, egy év telik a másik után, és mindig megszületik ez az elhatározás. De ez a fiú nem. Ez a fiú fogja magát, és ott hagyja a mosdékos vályot, és elindul haza. De mi reménykedik? Azt gondolom, hogy egyetlen reménye van ennek a fiúnak, az a hiányzó ajtódörrelés. Tetszik tudni, amit akkor kellett volna hallani, amikor kiment a házból, hogy jó, bevágják utána az ajtót, hogy ide többet be nem veszel a lábad. Ez nem. Hát ezért mondtam az elején, hogy az atya elkezdett dolgozni azért, hogy ez a fiú majd hazajönessen, legyen hova hazajönni. És még mielőtt valaki azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyfősi bevonulás, hogy mindjárt lehet játszani a fanfárokat a trubadurból, hát szó nincs erről. Tetszik tudni, hogy ki jön. Végtelenül elcsinázott, összeroskadt, az életben belekeseredett és belebetegedett, piszkos, nyomorult, rongyos és büdös fiú. Biztos, hogy neki is felejtette még egy néhány dolgot. Mit olvasok a Szentírásban? Hogy az atya távolról meglátja, és elébe fut. Kedves jelenlévő nőtestvérek és hölgyek, el tetszik képzelni, hogy nagy estékibe hogy lehet futni? Mert hogy ennek az apának ott Hébegországban ilyen hosszú, földi érő ruhája volt, nem nadrág, mint amiben mi járunk mai férfiak. És ráadásul, hogy áll egy fehér szakállú idős emberhez a futás ebben az öltözetben? Mi viszi ezt az atyát? A szeretet. Mi veszi rá, hogy fölismerje abban a nyomorútban, abban az összeasztottban a saját gyerekét? A szeretet. Mi veszi rá, hogy megölelje, megcsókolja, magához szorítsa? Ez a fiú bűzült a bűnei következményétől. A szó legszorosabb értelmében. Nem egyél így magához szorítani az apának, nem igyekedte el. Mondhatná is neki, hogy édes fiam, mi lett belőle? Hát, nézzél már tükörbe, ezt azért nem kérdeztetem, mert akkor még nem volt tükör. De láttad már saját magadat, legalább folyóvízbe belenéztél. Hát ki lett belőle? Mondhatta volna azt, hogy fiam, van itt is egy vájú, tudod, az állatoknak használjuk, itatónak, vagy ha kivakartad magad, és nem bűzlek szekire, akkor megbeszéljük, hogy mit is képzelsz te magadról. Ez sem mondta. Magához szorítja, átöleli, és ez az idős ember elkezd hirtelen nagyobb katonás paracsokat adni, esélyt megnézni, hívja a szolgáit már messziről, és azt mondja, hogy hamar a legszebb ruhát, és húzzátok rá, gyűrűt a kezére!
Salut a lábára! És vágjátok le a nyitott túlkot, és együnk és igadjunk, mert ez az én fiam megtalálhatott, bár elveszett volt. Hát mi kellett ehhez? Egy mondat. Ez a fiú neki kezdett a keservesen, gondolom sok százszor megfogalmazott bűnvallást. És elkezdte mondani, apám, végkezdtem az égjelenéssel, és nem vagyok méltó, hogy a te fiamat nevezzem. Ennyi kellett az apám. Tudta, hogy a fiú a moslékos lány mellett már magadjét. Most csak hazahozta a lába, de a szíve ott ért hatat, amikor megértette, mit jelent az atyával közösségben élni, mit jelent otthon lenni az atyai háznál, mit jelent békességet találni, beleragadni ebbe a békességbe az Istennel. A lába az már hazahozta, ahhoz kellett egy kis idő, mert megvan a fiú. Nem a teste, a szíve. És ha megvan a szíve, akkor már nem kell, hogy a fiú mondja meg az apának, hogy mit kellett csinálni. Hát a fiúnak az ötletei eddig terjednek, hogy hát besúrannék egy egérjukon, ha lehet haza, jó? Hát bérre szeretnék lenni. De hát az apának nem ez a szándéka. Az apa azt akarja, hogy fiú legyen ez a fiú. Igazán fiú! És jön az új ruha, amitől egyszerűen csak embernek kinéz ki megint ez a disznópásztornál vennet a fiú. És jön a csavú a lábára, ami mindenkinek abban a korban azt jelenti, hogy ez egy szabad ember döntési joga fölruházva. Jön a gyűrű az ujjára, ami azt jelenti abban a korban, nem ilyen gyűrű, mint ami az enyémben van, hanem egy pecsétgyűrű, ami azt jelenti abban a korban, hogy rendelkezhet, mint az atya teljes jogú örököse. Nincs egy kicsit korán ehhez. Nem kellett volna adni neki 6 hónap próbaidőt. A testvére szívesen adott volna neki feltűkeztetek, és akár hogy ő függesztik velünk a bajnába. Az akkor gondolod, hogy nem. A fiú megvan. Meg is mondja az atya, hogy mi történt vele. Tetszik tudni? Meghalt. De feltáll. Milyen megdöbbentő ez a végtelenül unalmas, száraz, éhezetlen apa mellett egyszer csak kiderül, hogy nem unalmas, nem száraz és nem érhetetlen. Azt mondja, hogy vigadjon, hát örvendezünk. És akkor megjön a másik fiú. Ez a drága jó fiú. Az a drága jó fiú, aki úgy ment el otthonról, hogy sose tette ki a lábát. Tetszik tudni, mert ilyen is van. Úgy ment el otthon, hogy sose tette ki a lábát. Tessék megnézni, mit mond. Én bent megyek. Oda! Szó nincs oda. És kijön a papa, és elkezdi mondani, hogy fiam, hát nem kellene bejönni. És azt mondja erre ez a fiú, hogy látod, hány éve szolgálok neked? Ez kicsit megdöbbentő. Hány éve szolgálok neked? Hát nem szolgálok, hogy fiú. Úgy él otthon, mint egy véletlen. Hány éve szolgálok neked, és te soha nem adtál nekem még egy kecske idát se, hogy az én barátaimmal ulatkozzak. Ez csak a szegénység. Amikor valaki a megosztott örökségnek a birtokosa, és nem tud róla, hogy övé minden. Ez szörnyű. Egy csak a szegénység, amely nem mer elmenni otthonról, mert ahogy jár, ez az igazság. De otthon nagyon szívesen csinálnál ugyanazt, amit a testvére valót csinált jó messze idegenben. De soha nem adtál nekem még egy kecske hidát, csak hogy kimulathassa magam a barátaimmal. És akkor az apa ránéz és azt mondja, hogy te fiam, és te mindig velem vagy. Jelentkezik valami. Mindenem a tiéd. Tudtál? Szegény fiú, hát csak kellett, hogy tudjon róla, mert amikor megosztotta köztük a vagyont, akkor kapta a testvére az egyharmad részét, és ez a fiú, mint elsőszülöttnek két
feladatban részt kapott. Dupláját, mint az esélye. Hát csak kellett, hogy tudjon róla. Lehet, hogy nem hitt a saját örökségében se. Minden az ilyen. És most mindannyian is örülünk kellene. Nem azt mondogatni, hogy hazajött ez a te fiad, és szeretnéd a szemes. Hanem Tomi. A te fiad. Nem az én testvérem, a te fiad. Köszönjük hozzá! És azt mondhatod, hogy ez egy kicsit azt is üzeni, hogy hozzá a te szabályai őt visszafogadják, akkor kezdjük kettő között búcsúzni. Borzasztó hiányérzetem van. Nincs ide hírva, hogy ez a fiú bement volna. Nincs ide hírva, hogy magához ölelte volna a testvérét. És esetleg azt mondja volna, hogy te öcsös. Lehet, hogy te annak idején többek között az én rettenetes gondok feje miatt is megtérült volna. De hát beszéljünk most erről a fiúról, ami az ő. Nem tudjuk megjárni ezt a fiúra. Onnan tudom, hogy én is megjártam. Fogalmazhatni azokat a szavakat, amely úgy hangzik, hogy végeztem az éjjelen, és tellemelősben vagyok méltó. Hát ezt nem lehet kihúzott elégkel mondani. Lehet valaki nagyon férfias, de ezt nem lehet kihúzott elégkel mondani. Erre csak azt lehet mondani, hogy szörnyen szételem van. Ráment az atya vagyona, ráment az én becsületem, túl sokba került az a zárt, hogy a magam feje szerint éltem. De a következő, amit amíg lehet fölfogni, azt mondjuk, hogy fogadhatom, hogy ezt tette a magam. Szentírás ezt úgy mondja, Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Mert hogy az atyánál valakinek ki kell fizetni ezt a szörnyű adósságot, mint mesél. És tetszett az Istennek, hogy az ő fiában önmagával számolja el az én összes adósságot. És hogy Kulcsár Tibor minden bűnéért Krisztus fizessen a kereszten. És nem csak Kulcsár Tiboréért, hanem mindenkinek, aki itt ül. És ki lehet mondani nyugodt szívvel, nem vagyok méltó. Hogy is lehetnék erre méltó? De nem az a kérdés, hogy én méltónak tartom el erre magam, hanem hogy erre méltak az Isten. És mondhatod, azt tudomásra akarok volna venni. Mi közön van nekem ehhez? Ettől még ez a mennyben a nevedre lehet pillantó cserek. És hová? Húzhatod az időt. Vár az Isten azzal az új ruhával, meg vár az Isten azzal a gyűrűvel, meg vár az Isten azzal a sarukkal, meg még azzal a hízunk túlokkal is, és örvendezni akar rajtad. Azt mondja a Szentírás, nagy öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Elveszett, de megtaláltatott. Milyen érdekes, hogy nem azt írja a Szentírás, hogy megkerült. Pedig ez is lehetne. De ahol a Szentírásban azt olvasott, hogy hatik tetik, ott mögötte mindig Isten értettetik, ha tetszik érteni, mire gondol. Hát ki kereste meg ezt a fiút? Az atya. Ki mondta azon? Az atya. Ki öltöztette át? Az atya. Ki ruházta fel a bizalmával? Az atya. De ehhez haza kellett menni. Linget ég, a sötét árnyok
Thank you.